néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét a második korintusi levélből. A második korintusi levél 8. fejezetének 1-9 versét.
Tudtotokra adjuk pedig atyám fiai Istennek azt a kegyelmét, amelyet Makadémia gyülekezeteivel közlött, hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak. Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jó téteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. És nem amit éppen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nékünk is az Isten akaratjából. Hogy kérnünk kellett Tituszt, hogy amiképpen elkezdette, azonképpen végezze is be nálatok ezt a jó téteményt is. Azért miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban, és hozzánk való szeretetben, úgy a jó téteményben is bővölködjetek. Nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
Hallottuk az írott igét, lélekben elcsendesedve imádkozzunk.
Mennyei édesatyám, a szívünk magasztal téged és áld azért a szeretetért, amelyen minden nap lehajolsz hozzánk. Uram, olyan jó előtted megállni, és az énekíró szavaival mondani azt, hogy itt van az Isten köztünk. Boruljunk le és imádjuk őt. Ezt szeretnénk tenni most ezen a reggelen, hogy imádjuk a te hatalmas nevedet, amelyet megtapasztaltunk, átéltünk a hétköznapok harcaiban, hogy velünk volt, és nem hagysz el soha sem. Áldalak azért, Uram, hogy összegyűjtettél közelebbről, távolabbról bennünket, hogy hallhassuk a te drága életet adó beszédedet. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt az alkalmat, hogy valóban, ami drága testvérünk a lelkipásztor által, az az üzenet érkezzen a mi szívünkhöz, amire a legnagyobb szükségünk van. Köszönöm, Úr Jézus, hogy meghallgatsz. Annak dacára, hogy az elmúlt héten oly sokszor megbántottunk téged gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, vagy talán tetteinkkel, vagy néha még bűn is följött a mi életünkben. Uram, de te kegyelmes Isten vagy, és megbocsátó hatalmaddal. Itt vagy közöttünk, hadd érezzük, hadd tapasztaljuk meg, hogy valóban áldás lesz ez a délelőtt, ami számunkra. Kérünk mindazokért, Uram, akik nem lehetnek itt, ők is, Uram, a te védőkarjai alatt lehessenek, és érezzék, és lássák meg, hogy jó az Úr. Amen.
Amen. A 166. 166. dicséret 1. és 2. versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzá! apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből helyünket elfoglalva olvassuk tovább a címlást. A cselekedetek könyve 16. fejezetéből a 11. verstől a 15-ig. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk. Másnap meg Neápoliszba. Onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa. Római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk. Így szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborálus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Szeretett testvéred, folytassuk az alábbi mondatot. A szívből származnak a gonosz gondolatok, és aztán a cselekedeteket is felsorol Jézus a Máté 15-szer. Vagy próbáljuk folytatni, amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Mi származhat még a szívből? Mi származhat még a szívből? Most közel 2000 évet visszamegyünk a történelemben, és Filippibe megyünk. Filippibe, ahol sok olyan ember élt, akikről azt mondhatjuk, hogy gyökértelenek voltak. Hiszen Filippi az a település, ahova az akkori császárok öreg katonáikat letelepítették. Veteránokat, katona veteránokat telepítettek oda. Ez azt is jelenti tehát, nem oda valók voltak, kiszolgálták a császárt, és most a császár akarata szerint Filippiben kaptak, vagy Filippi környékén némi birtokot, és itt élhetnek. Valószínűleg a környékben lehet, hogy nem tévedünk, azt mondjuk, hogy a birodalom különböző pontjára összeverődött emberek laktak Filippiben, legalábbis jelentős részben, a korábbi őslakosság mellett. Úgy gondolom, hogy ez a fajta szituáció nem is annyira ismeretlen számunkra. Hiszen, ha másra nem gondolunk, csak éppen az elmúlt 40-50 év nagy iparosítása, történelmi igazságtalansága, üldöztetése és egyéb politikai folyamatára, akkor tudjuk, hogy nagyon sok ember nem igazán önként, de vándorbotot fogott, elhagyta a faluját és a nagyvárosokba ment. Debrecenről is tudjuk, hogy az elmúlt 50-60 év alatt megduplázódott, 100 000 ember költözött idebe. A költözést viszonylag elég hamar meg lehet tenni, le lehet zörgetni, ahogy mondanák, de meggyökerezni egy helyen, na, ahol sok gyökel. Úgy gondolom, ezt mindannyian tudjuk, hiszen itt is többen vagyunk olyanok, akik nem hiszünk. És régebb óta, talán sok évtizede, talán még csak jó néhány éve, de itt élünk. Elköltözni viszonylag gyorsan el lehet, csomagot össze lehet rakni, de meggyökerezni. Még hogyha tudatosan szeretnénk, akkor is éveket jelent. Egy nagyvárosban meg olykor évtizedet is jelent. Meggyökerezni, ismerettséget szerezni, bekapcsolódni, ez egy hosszabb folyamat. Ráadásul Filippiben az akkori uralkodó szolgáik, egykori katonái lettek letelepítve. Nem is kimondottan csak jó szándékból, itt kaptak jutalmul valami birtokot. Vagyis a meggyökerezés bizonyára még nehezebb akkor, amikor az ember nem föltétlenül csupa jó szándékból költözik valahova, hanem bizonyos külső kényszerek, anyagi érdeket oda sodorja. Olyankor nehezebb meggyökerezni. Nyilvánvaló, hogy Filippinek a szellemiségét ezek a történelmi események bizony elég erősen meghatározták. Mint ahogy a nagyvárosok szellemiségét a 20. században is a sokszor kényszerű és részben önkéntes mozgások elég erősen meghatározták. Arról nem is szólva, hogy itt Debrecenben a szanálások által megint gyökértelenné kényszerítettek embereket. Lehet, hogy már másodszor életében, mert beköltözött, és aztán néhány év vagy évtized múlva azt a városrészt letarolták. El kellett hagyni, elmenni valahova a városban, aztán vagy visszajött, vagy nem. Új környezet, új szomszédok, új kihívások. Nos, Filippi egy ilyen betelepített város volt. Nagy részt. Ennek minden gondjával, nehézségével, kihívásával együtt. Éppen ezért igen tanulságos lehet a mi számunkra, hiszen Debrecen is bizonyos értelemben, és a magyarországi nagyvárosok is, bár 2000 év eltelt, bizonyos értelemben hasonlítanak a filippi szituációra. Ha most keresztény szempontból nézzük, bár már eddig is azt tettük, de ha most direktebb módon a misszió szempontjáról nézzük, akkor pedig azt kell tudnom Filippiről, hogy Filippiben nem volt zsinagóga. Éltek valószínűleg néhányan ott zsidó emberek, de nem volt zsinagóga. Oda a római császár vitte a maga embereit. És Filippi alapvetően a császár által meghatározott emberekből állt. Nagyon jól tudjuk, hogy Pál apostol, amikor átlép Izrael határát és elindul a világmisszió, akkor az ő missziói stratégiájában egy-egy régió központot keresett meg, egy nagy várost, és ott hirdette az evangéliumot, és amikor ott gyülekezet jött létre, akkor ő ment tovább 100 kilométert, vagy 150-et is, egy következő nagyvárosba. Ráhagyva a már megalakult gyülekezetre városok környékét, hogy ott misszionáljanak. Ment a következő helyre, ezért írja, hogy Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén már számomra nincs hely. Néhány gyülekezet volt még csak. De a nagyvárosokban, a központi helyeken már volt gyülekezet. Ezért Pál azt mondja, az én missziói stratégiám, elhívásom, küldetésem szerint, itt nekem már nincs hely, megyek tovább messzebb. Ti, akik itt éltek, majd viszitek a környező kisvárosokba és falvakba az evangéliumot. Nos, átlép Európába, Filippibe. Pál és néhány munkatársa. És Filippibe érkezve radikálisan új helyzet. Nincs zsinagóga. Még az sincs. Nem csupán egy csomó betelepített, a császár kultusz által megfertőzött ember, hanem nincs zsinagóga. Eddig mindig ott kezdte, mert a korábbi nagyvárosokban volt Isten élő zsidó közösség. És amíg lehetett, ez volt a missziói bázis. Innen indult tovább. Amíg lehetett, itt hirdette az evangéliumot. Na de akkor mi lesz Filippiben? Ahol még egy kis zsinagóga sincs. Nincs egy épület sem. Ahol Istenről, Isten Krisztusban adott megváltó tervéről szólhatnak. Ez a radikálisabb új helyzet a misszió számára. Ezért is tanulságos mindaz, ami majd Filippiben történik. Mit csinál? Körülnéz. Ez a maroknyi kis csapat, Pál is néhány munkatársa. Megpróbál tájékozódni. És kiderül, hogy ugyan zsinagóga nincs, zsidó közösség nincs, de van néhány istentélő ember. A politeizmus tengerében. Van néhány egyisten hívő ember. Van néhány valaki, akik össze szoktak jönni imádkozni, köztük zsidó prozeliták, tehát származás szerint nem zsidó, de vallásuk szerint Isten hívő emberek. És hol? Ezt is kideríti. A városon kívül. A városon belül nem volt hely az Isten hit számára. Pedig az államhatalom által támogatott hely volt. Ide jött az állami segítség. Birtokokat adományozott a császár, és város építésben segítkezett. De templom építésben nem. A folyóparton imádkoznak néhányan. Pál nagyon hamar fölismeri, van azért itt néhány istenfélő ember. És kimegy oda. Megkeresi azokat. A kis keresztény misszionáris csapat megkeresi azokat, akik Isten imádó emberek. Ehhez most még ki kellett menni a városból. De van egy maradt ilyen kis csapat. Az egy külön elgondolkoztató dolog, ahogy Lukács itt följegyzi, hogy asszonyokat találtott. Nem olvasunk a férfiakról. Pedig ebben a városban bőségesen kellett lenni férfinek, hiszen katonákat telepítettek ide le. De az imádkozó közösségben most asszonyokat talál. És hogyha most visszagondolunk Debrecenre, bár én nem vagyok debreceni, de tanulmányaimat a kollégiumban végeztem, a teológiát, és én azért még emlékszek arra, hogy a 70-es évek első felében a város egyik, másik, harmadik és nem tudom hány lakásában összegyűltek emberek imádkozni. Miközben a templomok majdnem üresen voltak. A megfigyelt templomok. De itt egy magánlakáson, ott egy magánlakáson összejöttek emberek imádkozni. Lehet, hogy titokban, lehet, hogy ezt tudták róluk, de többen voltak, mint amennyit látni lehetett, vagy amennyiről a hivatalos jelentést tudom. Vajon nekünk van-e tudomásunk az érdeklődő, Istent kereső emberekről? Van-e tudomásunk, hogy ma Debrecenben több ember keresi az Istent, mint ahány ember a templom padjaiba jut. Pál nem azt mondja, ide jöttem Filippibe, itt ez a nagyváros, szörnyű ez a pogány tenger, nem lehet mit csinálni, megyek tovább. Hanem megkeresi és megtalálja néhány istenfélő embert. És Isten mindig mustármaggal kezdi. A maga munkáját is kezdi. Nos, itt a sok istenhit tengerében talál néhány istenhívő asszonyt. Köztük egy Lídia nevezetűt, a többieknek nem ismerjük a nevét. De Lídia neve kétszer szerepel ebben a fejezetben. Kétszer. Nos, nézzük a következő lépést. Lídia tehát egy Isten hitre tért. Nem tudjuk, mennyit ismerhetett az Ószövetségből. Nem tudjuk, hogy mit tudhatott pontosan a Biblia Istenéről. De egy Isten hívő. Azt viszont már tudjuk, hogy ezt a maroknikis csapatot a misszionárusok közössége, Pál és munkatársai megkeresik. Ha kell, akkor kint a folyóparton, a városon kívül. Eddig nem olyan kicsi volt ez a Filippi. És ott szóltak hozzájuk. Ott elhangzott a keresztény bizonságtétel. És röviden így jegyzi föl Lukács. Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen azokra, amit Pál mond. Megnyitotta ennek a Tiatira beli, ő sem Filippibe való, hanem elég messziről sodródott ide. Nos, a Tiatira beli bíbor áros, magyarul egy kereskedő asszonynak a szívét. És figyelt arra, amit Pál mond. Aztán nagyon röviden, nagyon tömören sorol föl nagyon fontos dolgokat Lukács. Amikor azt jegyzi föl, hogy háza népével megkeresztelkedett. Krisztus követővé lett. Nagyon érdekes a Cselekedetek könyvében ez a följegyzés, hogy háza népével együtt. Ami túlságosan individualista gondolkozásunk, mármint világi, individualista gondolkozáson, amely túlságosan bejött a kereszténységbe is, kicsit furcsán hallja, és sokan meg is akadnak, pedig van a Cselekedetek könyvében néhány ilyen följegyzés, hogy háza népével együtt. Mert ma sokan csak úgy akarnak gondolkozni, hogy majd ő személy szerint, ha megtér, akkor majd akkor felnőttként. Igen, ha nem keresztelkedett meg, akkor felnőttként keresztelkedjen meg. De itt háza népével együtt. Egy maroknyi csapat. Nem tudjuk, hogy háza népe ki tartozott bele. Azt tudjuk, hogy az ókor háza népe a sokkal nagyobb család volt, mint ma egy három vagy öt gyerekes család. Egy ókori ház népe sokszor 10-20 ember is beletartozott. Sőt, a ház népe még az ott munkát végző is beleszámítottak. Ez az ószövetségi gyakorlatban is így volt. Vagyis valószínűleg Lídia házában is lehettek annyian, mint sok templomban a Magyarországon, ahol 10-20-an vannak, vagy 30-an egy Isten tiszteleten. De ott, igen, Lídia háza népéből együtt megkeresztelkedett. Lídia lett Krisztus követővé, és ebbe a szövetségbe viszi bele a családját. Akikért én felelek, azokat is ebbe a szövetségbe, az Úrral való szövetségbe viszem bele. Ebbe az irányba vezetem, tanácsolom őket, hogy a ház népbe kik tartoztak, nem tudjuk. Hogy azok lelkileg hol tartottak, nem tudjuk. De aki felelt értük, és ezek szerint Lídia volt az, az háza népével együtt. Mert én és az én házam népben. Úgy nem nagyon lehet hívő embernek lenni, hogy én hívő ember vagyok, egyébként mindenki azt csinál a házamban, amit akar. Itt nem erőszakról van szó, de arról igen, hogyha keresztény ember vagyok, akkor az én keresztény gondolkozásom igenis határozza meg azt a háznépet, és annak irányát. Nos, az Úr megnyitotta a szívét, és Krisztus követővé lett. Az első lépés az volt, hogy ez az asszony a sok Isten hit világából, a bálványok imádásából egy Isten hívővé lett. A második lépés az volt, hogy Pálék szolgálata nyomán megismerte Isten Krisztusban adott kijelentését és megváltását, és Krisztus követővé lett. És ebben a történetünkben van egy harmadik mozzanat is. A lelki fejlődés lépéseit látjuk itt. A harmadik mozzanat megint megnyitotta, kulcskifejezés a történetben. Majd megnyitotta házát is. Igen, ennek így kell következnie egymás után. Lídia megnyitotta házát is az apostolok előtt, a gyülekezet előtt. Most már nem csak a házné, a saját háznépe, hanem a többi istenfélő ember számára, a többi keresztény számára megnyitotta házát. Ne felejtjük el, Filippiben nem volt keresztény templom, még zsinagóga se volt, ahol elkezdhették volna missziót. Semmi épülettel nem rendelkeztek, és most van épület. Filippiben már is van a missziónak egy központi bázisa. Még nem volt közadakozás, még nem készült el egy engedélyes terv, és már is van otthon. Miért? Azért, mert valaki megnyitotta a szívét az Úr előtt. És ez annyira meghatározta az életét, hogy megnyitotta házát az Úr népe előtt. Ezért terjedt a kereszténység gyorsan abban az időben. Mert sokan voltak olyanok, akik nem csak megnyitották szívüket az Isten igéje előtt, aztán ez magánügy, hanem a legszemélyesebb közügyként megnyitották a házukat. Az új szövetséget, hogyha lapozzuk, akkor újra és újra arról olvasunk, hogy és a te házadnál lévő gyülekezetben, hiszen a kereszténységnek az első évszázadaiban nem voltak templomai. Kölcsönépületekben vagy bérelt épületekben, de legtöbbször családi otthonokban, házakban gyülekeztek össze. És terjedt az evangélium. Lett épület, mert megnyitotta a szívét, ezért megnyitotta a házát is. A hontalan, formálódó új gyülekezet otthonra talált. Most már nem a folyópartra kellett kimenni, most már bent a városban is össze lehetett gyülekezni. Hogy annak idején, ha gyülekezeti házat, ha templomot akartak volna építeni, vajon engedélyezte volna ilyen a császár, vagy nem, ezt nem tudjuk. Mert változó volt az első három évszázadban a hivatalos állami hatalom véleménye. Volt, amikor keményen üldözték, volt, amikor megtörték a kereszténységet. De azt, hogy valaki megnyitotta a házát, és vendégül lát mindenkit, és ott Isten tiszteletek lesznek. Ez simán mehetett. Ez nagyon sokáig jól működött. A hontalan új gyülekezetnek lett otthona. Sőt, egyfajta központi bázis lett. Missziói központ lett. És ezért olvasom még egyszer Lídiáról ebben a fejezetben majd. Lídia háza Filippiben. Vagyis ez már több, mint vendégszeretet. Több, mint a keresztény vendégszeretet, amit újra és újra hangsúlyoz az apostol leveleiben. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy itt vannak az apostolok, vendégül látom őket. Hát egyszer kibírom. Hanem megnyitott a házát. És nagyon érdekes, hogy hogyan fogalmaz. Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok. Ha az Úr híve vagyok. Ha így látjátok, akkor jöjjetek, szálljatok meg nálunk. Igen. A nemzetek talaján a hívő háznép lesz a vallásos szentély. Hiszen egyébként vallásos szentélyek épültek. Filippiben is volt templom. A római isteneknek volt. De a nemzetek talaján, ahol nem volt zsinagóga, ott a korai évszázadokban a családi otthonok lettek a templomok, vagy imaházak, ahogy van mondanánk. És sokáig a kereszténység így élt. Majd csak a 300-as évek hozzák el azt az időt, amikor a világi hatalom mellé állva először megtűrve, majd erőszakkal támogatva mellé állt a kereszténységnek, akkor kezdődtek el a mai értelemben a templomépítések. És három évszázadon keresztül volt egyház és gyülekezet. Mert voltak szívek, akik megnyíltak az Úr előtt, és az Úr ügye előtt. Ha kellett, az otthonukat is megnyitották. Így lett Filippiben is missziói centrum. Lídia ezzel tudott, és ezzel akart szolgálni az Úr ügyének. Nem azt olvassuk, hogy Lídia prédikált, azt olvassuk, hogy helyet biztosított. Nyilvánvaló, azért ezt tudjuk, hogy nem kis szolgálat. Akkor is, hogyha valószínűleg nem ő takarított a gyülekezet után. De azért ide bejárkálnak emberek, esetleg több tucat ember, a magánéletünket megzavarják. Hát nincs erre nekem időm, energiám, hát én kereskedő asszony vagyok, nekem millió dolgom van. Lídiának lett. Amikor megnyílt az Úr előtt, akkor megnyílt az Úr ügye az evangélium terjedése előtt, és ezzel tudott, és ezzel szolgált. Szeretett testvérek, egy gyümölcsöző sorrendet látunk itt. A pogány világból eljut valaki az egyisten hitre. Azt nem tudjuk, hogy hogyan jutott el, mert Lídiát már így ismerjük meg, mint a folyóparton Isten imádó asszony. Azt már tudjuk, hogy hogy lett az egyisten hívőből Krisztus követő ember, és hogy hogyan haladt a lelki fejlődés útján, amikor szolgálatot is vállalt. Szolgálatot vállalt az Úr ügyében. Pál és munkatársai hirdették az evangéliumot, Lídia biztosította a hátteret hozzá. A lelki fejlődés, a gyümölcs termő élet. A lelki fejlődés sorrendje az, amit itt látunk. Érdeklődő, kereső, ébredező, Istenhit, Krisztus követés, ez ma is így van. Mi nagyon sokszor be kell vallanunk, hogy hajlunk arra, hogy hát vannak sokan emberek, miért nem veszel egyik persze a másikra keresztényi? Pedig ez néha elég hosszú folyamat, néha rövidebb, de érdeklődés, keresés, ébredező, Istenhit, Krisztus követés, szolgálat, ezek így épülnek egymásra. Attól, aki szívét még a Krisztus nem ragadhatta meg, attól ne nagyon várjuk, hogy a Krisztus ügyért lelkesedik. Mert amivel tele van a szív, amivel csordulték van a szív, azt szólja az áll. Azt csinálja az ember. Amíg a Krisztus szeretete valakit nem ragadott meg igazán, addig nehezen várhatjuk tőle, hogy a Krisztus ügyért lelkesedjen. De akit megragadott, az miért nem lelkesedik? Miért nem szolgál a nagyobb buzgalommal? Bizony, Lídia megszégyenít, inkább fogalmazzuk másképp, pozitív példát adjuk. Ezt a folyamatot kell nekünk is munkálni, és türelmesen segíteni ma is sokak életében. Hát az Úr munkálkodik. Csak nekünk meg kell tennünk azt, amit ránk bízott ebből a missziós folyamatból. Fordítsuk be most már mindazt, amit Filippiről és Lídiáról együtt tudunk. Azt olvastuk, Lukács így jegyzi föl, hogy amikor Filippibe érkeztek, ahol zsinogóga se volt, vagyis a misszió hátrányosabb helyzetből indulhatott. Nos, azt olvassuk, kimentünk a városon kívül egy folyópartra, mert tudomásunk szerint ott imádkozni szoktak. Nos, mit tudhatnak ma a Nagy-Erdély gyülekezetről az emberek? Mert ott azért mégiscsak tudtak arról a városban sokan, hogy annak, akik valami egyistent imádnak, azok ott ki szoktak menni valahol a városon kívülre. Hát valakitől csak megtudta Pál, hogy van egy ilyen kis csapat, és hogy hol lehet őket megtalálni. Mert hogy a turista térképen nem volt bejelölve, az biztos. Vajon mit tudhatnak ma a Nagy-Erdély gyülekezetről, mondjuk Debrecenben? Bizonyára többet kevesebbet. Van, aki azt se tudja, hogy van ilyen gyülekezet. Sok ilyen ember van. De vannak, akik többet vagy kevesebbet tudnak. Talán az azt tudják, találkoztam mások ilyen emberrel, hogy ja, ott olyan sok kis csoport van. Ott abban maguk a nagy erőgyülekezet, ugye? Igen, ott azt hallottam, hogy sok kis csoport van. Igen, vannak ilyen és olyan csoport. Ha ezt hallják rólunk az emberek, vajon tudunk mi elég helyet biztosítani nekik? Hogyha véletlen valakiben föltámad a vágy, hogy el szeretne jönni, mert ő egy fiatal. El szeretne jönni, mert kispamaként kérdései vannak. El szeretne jönni, mert egyáltalán érdeklődő. El szeretne jönni, hogy együtt tanulmányozzuk a Szentírást. Vajon tudunk helyet biztosítani nekik? Mert ezt az épületet, ezeket az épületeket nem a mai méretű nagy erdőgyülekezetre tervezték. Ezt a leépülő egyház, a leépítendő egyház világában tervezték ezt az épületet, rendelte meg az akkori hatalom, hogy egy kicsike legyen. Szerintem nem sokan tudják, de ennek a Bújj utcai templomnak, az 1975-ben épült templomnak a hivatalos tervdokumentációján ez a név áll. Kis templom a nagy erdőn. Ugye Debrecenben van egy kis templom, ami hatalmas. És van egy kis templomi gyülekezet. De nem baj, ez is kis templom lesz. Nyugodjatok meg, épül ugyan templom, de kicsi lesz. Kicsi lesz. Vajon ha az embereknek valami tudomására jut, és az emberek mozdulnának, mi is a folyópartra kell, hogy kivigyük végül őket, ami nincs is ráadásul igazán Debrecenben. Vajon lesznek szívek, akik megnyílnak az Úr előtt, és megnyílnak az Úr ügye előtt? Mert először is a szívnek kell megnyílni. És hogyha a szívünk megnyílt az Úr előtt, akkor oda kell, hogy szálljunk magunkat. A szív odaszállásából lesznek önkéntes munkatársak is. A szív odaszállásából nyílik meg a pénztárcánk is. A szív odaszállásából lesz szív ügyünké az evangélium terjedés ebben a városban. Nem csak néha imádság témája, hanem szív ügyünké. Valakitől ezt írt az apostol, hogy először önmagukat adták az Úrnak, aztán nekünk. Hallottuk az előbb a második korintusi levélből. Igen, ha mi valóban az Úrnak és az Úr követésére szántuk oda magunkat, akkor nekünk itt most kiváltságos lehetőségünk van. Kiváltságos lehetőségünk van arra, hogy a szívünket odaszánva az életünket is odaszánjuk. És ahogy annak idején Lídia adott otthont a gyülekezetnek, hogy még többen jöhessenek, mert a folyóparton ott sokan elfértek volna, de bent a városban ott nem volt hely, de lett hely. Megdöbbentő egy valaki szívedöntés alapján. A kezdeti missziónak lett hely. Vajon lesz-e hely itt? Mert ha azt szeretnénk, hogy ébredés legyen ebben a városban, akkor helyet is kell adni. Helyet is, ahol együtt lehetnek sokan, ahol kis csoportban, vagy vasárnap, vagy bármilyen formában. Filippiben a misszió úgy terjedhetett, úgy léphetett tovább, hogy Lídia odaszánta az életét, odaszánta az otthonát, és gyülekezet lett. A Szentírásban van egy levél, amelyik a filippibeli gyülekezetnek íródott neve. Nem volt hiába való Lídia áldozathozatala. Szeretett testvérem, legyünk részesei Isten missziós munkájának tervének, Debrecenre vonatkozó missziós munkájának tervének. Különösképpen most, amikor népünk többszörös értelemben válságban van. Ha valamikor, akkor most különösképpen nagy feladat. Nem az a feladatunk, hogy együtt csopánkodjunk, hogy ilyen a helyzet az országban, hanem az a feladatunk, hogy kiutat mutassunk, hogy közösséget adjunk, hogy reménységet ébresszünk. Az a feladatunk, hogy építsünk, mert mi erre hivattunk. Sopánkodni még tudnak rajtunk kívül néhány milliója. De mi arra hivattunk, hogy a reménység fiaiként reménységet munkáljunk. Mi arra hivattunk, hogy egy szétesett társadalomban közösséget építsünk. Mi arra hivattunk, hogyha kell annak hajlékot is építsünk. Meg tudjuk tenni. Lídia nem azt mondta, hogy hát jó lenne, hogyha lenne valami hely bent a városban is, mert már fáj a lábam és messzi van a folyópart. Hanem megnyitotta az otthonát. Vajon mi nem tudunk lépni valamit? Szálljuk oda magunkat az Úrnak és az ő ügyének. Szálljuk oda magunkat az Isten világ megváltó munkájára. Mert ez a legnagyobb dolog ebben a világban. Ha valamire, akkor erre érdemes odaszállni magunkat. Hálából az Isten dicsőségére, és hálából sokak üdvösségére. Szálljuk oda magunkat a Krisztus követésére, az evangélium terjedésére, hogy gyermekeinknek és unokáinknak legyen hely. Hogy ne csak sopánkodjunk, hogy milyen kísértés van a világban, hanem legyen olyan hely, ahova jó eljönni a gyerekeknek és unokáknak. Ahol normális közösségben és evangéliumot hallva lehetnek együtt. Lídia ezt munkált a Filippiben. Kulcsfigura lett. Nem csupán Pál és munkatársai, hanem egy asszony. Hogy később filippibeli gyülekezetnek levélíródhatott. Építsük ezt a jövőt. Éppen akkor, amikor nagyon szétesik minden. Mert az Úr akar építeni. És ez a legnagyszerűbb beruházás. A legnagyszerűbb. Trianon után, amikor gazdaságilag, lelkileg, politikailag megalázott, tönkretett ország volt. Akkor mi történt? Az akkori kultuszminiszter mit indított? Iskolákat mindenhova, tanyára és mindenhova az emberekbe beruházni. Lelkileg, szellemileg beruházni, befektetni. Mert csak így lehet felemelkedni. Pedig nagyon rossz gazdasági körülmények voltak. Sokkal rosszabbak, mint a mostaniak. Napjainkban kicsit hasonló lesz a feladat. A lelkiekbe, a szellemiekbe befektetni, beruházni, és hogyha kell, az épületeket is létrehozni. És létrehozták. És az ország talpraállásának egyik fontos mozzanata éppen ez volt annak idején. Ma mi így tudunk a legtöbbet tenni, mégpedig evangélium szerint cselekedni. Mert amilyen látásunk van a gyülekezetről, olyan épületet építünk. Vagy nem építünk. Amikor ez az épület, amiben most tőlünk épült, az az idő volt, amire én magam is nagyon jól emlékszek, de sokan mondták nekem a 70-es években, tiszteletes úr, hát ha mi kihalunk, ez a hívő ember szava? Mert ez nem a hit szava. Ha mi kihalunk, nem lesz itt már senki. Az Úr arra hívott bennünket, és az igehirdetésnek ezt a címet is adtam, Lídia példája alapján. Hogyan lesz hajlék a gyülekezetnek? Filippiben úgy, hogy a pogányságban valaki egyisten hívővé lett, Krisztus követővé lett, megnyitotta szívét az Úr előtt, és megnyitotta a hajlékát is az evangélium és a gyülekezet előtt. És lett a gyülekezetnek otthona. Ma is így történik. Ha mi a szívünket odaszálljuk, az Úr a többit megáldja. Amen. A 256. 256. dicséret 4. és 6. versével feleljünk először. Velem, én szent atyám, nagy sok jókat tettél.
Amen.